Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük a mi teremtő Úrunkat ének szóval, énekeljük a 371. énekünk első verszakát.
Hajtsuk meg most fejünket, álljunk oda alázatos, bűnbánó szívvel a mi Urunk elé, és imádkozzunk Kálvin János szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Most pedig együtt is közösen az 51. Zsoltár szavaival imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, most pedig én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik alázattal, őszinte szívvel kérik tőle. Ahogyan arról maga Jézus Krisztus is bizonyságot tesz János evangéliumában, amikor ezt mondja: mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, készülve a keresztelőre, énekeljük most a 329. dicséretünk második verszakát, mely így kezdődik: nem éltem még e föld színén.
Thank you.
Szeretett gyülekezet, a feltámadt Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, parancsot adott az ő tanítványainak, amelyhez kötjük mi is a keresztség kiszolgáltatását. Hallgassátok meg tehát a keresztség szereztetési igéjét Máté evangélium a 28. fejezetéből. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Szeretnék még mindehez Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből, annak is harmadik fejezetéből felolvasni néhány verset. Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Bármilyen furcsán is hangzik ez, kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, kedves rokonok, bármilyen furcsán is hangzik ez olyan lények számára, olyan teremtmények számára, akiknek a teste nagyobb részt vízből áll, mégis vannak olyan helyzetek, amikor néhány csepp víz az életet jelentheti. Megtörténhet ugye ez a szó fizikai értelmében is, és nekem egész megdöbbentő volt egyszer egy ilyen beszámolót olvasni, amikor a II. Világháború sivatagi hadszínteréről volt egy ilyen katonai beszámoló, ahol arról írtak a katonák, hogy milyen volt az, amikor egy kisebb osztag néhány deci vizet tényleg cseppenként szortírozott ki és osztott szét, hogy mindenkinek igazságosan ugyanannyi jusson, mert az a néhány csepp víz tényleg az életet jelentette ott és akkor. De megtörténhet ez sokkal inkább és valóságosabban talán a mi lelki életünk színterén és a lelki életünk folyamán. Ez a néhány csepp víz ugyanis, amely ma itt a gyermekek fejére fog kerülni, mi hisszük és valljuk, azért vagyunk itt ebben a templomban így együtt, keresztjének. Hisszük, hogy többet jelent, többet szimbolizál, mint pusztán néhány csepp vizet. Annak, hogy mi itt együtt vagyunk, itt vagyunk ebben a templomban ma, hogy ezek a kisgyermekek ma itt meg fognak keresztelkedni, megkereszteljük őket. Az az oka, hogy mi keresztjének meg vagyunk arról győződve, hogy egyetlen ember sem tiszta lappal indul neki az életnek. Egyikünk sem tabula rasa, ahogy a régi latin mondaná, és habár ez első pillantásra a szemünkben olyan furcsának tűnik, és én magam is ugye néhány hónapos gyermekemmel gondolkodtam ezen, hogy hát ott van az eredendő bűn ebben a kicsiben, aki csak mosolyogni tud, meg néha sírni, de még a sírása is érthető, bár nem biztos, hogy a szülei számára. És olyan ártatlannak, büntelennek, hibátlannak tűnnek ezek a kisgyermekek, és mégis azt mondja a Szentírás, azt hiszük és valljuk, hogy valami ott mélyen, a lelkünk mélyén, szívünk mélyén olyan probléma, olyan gond, vagy mondjuk így bibliai szakszóval, a bűn ott van mindannyiunkban, és emiatt távol vagyunk Istentől. Sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy úgy születünk erre a világra, hogy a háborús képnél maradjak, hogy mint egy Istennel szemben lázadó, vele háborúban álló emberiség tagjaként születünk meg. Olyan állapotban vagyunk, amin változtatni kell, hiszen törékeny porszem emberként nem jó a mindenható és teremtő Istennel háborúban állni. Nagyon is komoly változásra van szükségünk, méghozzá nagyon gyökeres változásra. Erre mondja azt a Szentírás, hogy újjá kell születnetek. Újjá kell születnetek. Valójában ez az újjászületés az Istennel való kapcsolatunk helyreállítását jelenti. Nem arról van szó, hogy ezeknek a gyermekeknek még egyszer meg kell születniük a szó fizikai értelmében, hanem arról, hogy a keresztény hit szerint kapnak egy esélyt, egy lehetőséget arra, hogy itt ebben az életben újra kapcsolatba kerüljenek Istennel. És így az örök életre nézve is újjászülessenek. Aki tehát újjászületik, az nem hal meg, az nem szakad el Istentől, sőt, helyre áll az életében ez a legfontosabb kapcsolat, ez a legmélyebb szeretet kapcsolat, és végül a feltámadás révén hisszük és valljuk, hogy az örök életnek is részesei lehetnek. Milyen csodálatos az, hogy ezek a gyermekek nem csak erre a földi életre nézve indulnak el most, nem csak 70, 80, 90, talán 100 évre gondolunk, hanem azzal a hittel jöttetek el, kedves szülők, keresztszülők ide, ebbe a templomba, hogy ti azt szeretnétek, hogyha ezeknek a gyermekeknek örök életük legyen. De hogyan is történik mindez? Nagyon egyszerű és mégis nagyszerű a felolvasott ige szakaszunk üzenete. Azt mondja, hogy Istennek a jósága és az ember szeretete úgy jelenik meg, hogy nem a mi cselekedeteinkért, hanem az ő irgalmából és az ő kegyelméből üdvözít minket, ezáltal az újjászülő fürdő a keresztség által. Tehát mindez, amiről eddig beszéltem, ami üdvösségünk, örök életünk, ez a békekötés, ami Teremtő Istenünkkel, ez nem azért van, mert mi olyan nagyon jók, nagyon szentek és nagyon kegyes emberek vagyunk. Nem azért van, mert ők talán a legkedvesebb, legbájosabb, legcukibb gyermekek lennének, és kiállták a nem tudom milyen próbákat, és ezért méltónak találtatnak arra, hogy megkereszteljük őket. Nem ezért, hanem azért, mert Isten ingyen adja ezt nekünk cselekedeteinktől függetlenül. Azért, mert szeret. Azért, mert szeret. És nincsen itt semmi több érv, hanem csak annyi, hogy nagy az ember szeretete. Ő önmagáért és önmagából szeret minket, szereti ezeket a gyermekeket, és kínálja nekik az újjászületést, kínálja nekik az örök életet. Nekünk csak el kell fogadni ezt a kinyújtott békejobbot, nekünk csak el kell fogadni ezt az újjászületést, és élni kell vele. Olyan ez, hogy egy kicsit egy ilyen képpel éljek, és ezt szoktam így használni a keresztséggel kapcsolatban, mint valamiféle előtakarékosság vagy baba kötvény, és ezzel nem szeretném így üzleti síkra terelni a kérdést, hanem csak az, hogy gondoljunk bele, hogy milyen gyakran foglalkoztat minket az, hogy a gyermekeink jövője az anyagilag biztosítva legyen. Mennyit megteszünk azért, és végig gondoljuk, ugye, hogy majd 20-25 évvel később a kiszámíthatatlan jövőben is neki meglegyen minden földi java és boldog, kiteljesedett élete lehessen. És azt mondja a Szentírás, hogy jó lenne, hogyha elkezdenénk foglalkozni az ő mennyei javaival és mennyei kincseivel is. De milyen érdekes, miközben az anyagi javakkal mi szülők, keresztülők foglalkozunk, addig ezt a mennyei számlát a mindenható Isten nyitotta meg az ő számukra. És már is egy mérhetetlen nagy összeget, mérhetetlen nagy kincset rakott rá. Először is eltörölte összes adósságunkat Krisztusban. De nem nulláról indulunk így, hanem az üdvösséggel, az örök élet hatalmas ajándékával kecsegtet minket ez a mennyei számla. Ez a nagy lehetősége a keresztségnek, hogy ezek a gyermekek úgy nőhetnek fel, mint valóban mennyei, lelki értelemben rendkívül gazdag, tehetős, mondjuk így milliómos csemeték, és ezzel a tudattal szerintem egészen más életük lesz a következő évtizedekben is. És a felolvasott ige szakaszunk úgy fejeződik be, hogy a keresztség megújító fürdőjének az az eredménye, az a következménye, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménység szerint részesei legyünk az örök életnek. Ez a csodás lehetőség van tehát számon tartva, félretéve ezeknek a gyermekeknek, ebből meríthetünk erőt, itt ennek a mindennapi háborúkkal, küzdelmekkel teli életnek a sodrában is, és ez az, ami életünk során a legmélyebb bizalommal tölthet el, hogy tudjuk, hogy Isten már döntött. Az ő ember szeretete és jósága alapján ezek a gyermekek már az ő szeretetében vannak. Ennél több már nem kell, és ezt tőlük senki el nem veheti, mert Isten ingyen az ő döntése és szeretete alapján adja. Én azt kívánom mindannyiunknak, és most legfőképpen ezeknek a gyermekeknek, hogy tanuljunk meg belenőni ebbe a kegyelembe, meggyökeresedni benne, úgyhogy az életünk minden egyes apró lépése, döntése mind-mind ebből az Isten által elkészített mélységes szeretetből és kegyelemből táplálkozzon. Úgy legyen. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, most pedig a fogadalomtétel következik, melynek a gyülekezet fennállva legyen tanúja. Kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy a gyermekeikkel álljanak ki ide az úrasztala elé. bátran lehet egy-két lépéssel közelebb jönni. Kedves szülők, keresztszülők, most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek fel. Feleljetek tehát a következő két kérdésre jól hallható szóval, őszinte, tiszta szívvel és hittel. Először is kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk. Kérdezem tőletek továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a fogadalmat. Azért imádkozunk majd közösen, hogy ő adjon nektek erőt, hitet és kitartást mindezt meg is tartani. Most pedig a gyülekezettel együtt közösen valljuk meg a mi keresztény hitünket. Mondjuk el közösen minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket és adjunk hálát ezekért a gyermekekért és családjaikért. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk, hogy tanúi lehetünk ennek a csodálatos eseménynek, hogy minket tanul hívtál azért, hogy tanúskodjunk a te hatalmas és mérhetetlen ember szeretetedről, amely kiárad most ezekre a gyermekekre és mindannyiunkra. Köszönjük, Atyánk, az ő életüket, az ő családjaikat, szerető szüleiket, keresztszüleiket. Köszönjük, hogy megőrizted őket mindeddig. És könyörgünk ezekért a családokért, hogy a te szereteted óvja és védje őket. Óvd meg őket minden testi, lelki problémától, legfőképpen attól, hogy elszakadjanak tőled. Azért könyörgünk, hogy növeld az ő hitüket, az ő szeretetüket irántad. Add, hogy életüket, családi életüket és személyes életüket is veled a legmélyebb közösségben tudják leélni. És könyörgünk ezekért a gyermekekért, az ő reményeink szerint hosszúra nyúló életükért, hogy ne szakadjanak el tőled, hogy valóban azt a mérhetetlen kincset, amelyet te elkészítettél az ő számukra, azt átvegyék, azt élvezzék, azzal éljenek, és azt megosszák mindazokkal, akik körülöttük élnek, akiket csak szeretnek. És könyörgünk ezért a gyülekezetért is, hogy hadd lehessünk ott segítő, szerető szándékkal, imádsággal, ezek mellett a családok mellett, hogy igazán tudjuk a terhüket mi is velük együtt hordozni szeretetben. Jézusért kérünk, hallgass meg minket most. Amen. Domonkos, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó lesz az. Jó. A nevét kérdezem a gyermeknek.
Barnabás.
Kérlek, fordulj oldalra egy kicsit. Én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
A gyermek nevét kérdezem.
Kornél.
Kornél, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
A kegyelemnek gazdag Istene cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben és lélekben, hogy lehessenek szüleiknek, keresztszüleinek örömére, és az őket teremtő, megáldó, üdvözítő, mindenható Istenünknek dicsőségére. Amen. Most kérlek benneteket, hogy forduljatok meg, és a gyülekezet áldó énekét fogadjátok szeretettel, 134. Zsoltárunk verszakát énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, kérlek benneteket, kedves szülők, keresztülők, foglaljatok helyet, és Isten tiszteletünket folytassuk közös énekléssel, énekszóval, énekeljük a már megkezdett 371. dicséretünket, folytassuk, énekeljük annak második verszakától egészen a 7. verszakáig.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk Márk evangéliumának második részéből. Márk evangéliumának a második részéből a 23-tól a 28-ig tartó verseket hallgassuk figyelemmel.
És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő azt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába, Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másoknak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is.
Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezért. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, nem titok előtted és embertársaink, testvéreink, családtagjaink előtt sem, hogy oly sokszor vágyunk egy-egy útmutató szóra, egy-egy bíztatásra, egy-egy tanításra, egy-egy egészen nekünk szóló mondatra, ami hiányzik az életünkből, hogy helyre tegyen bennünket, hogy irányt mutasson. Megvalljuk, hogy ezért nagyon sokszor sok mindent befogadunk, sok mindenkire odafigyelünk, de azt is megvalljuk, hogy nagyon sokszor pont arra nem figyelünk oda, amit meg kellene hallanunk. Hadd figyeljünk most a te szavadra, a te útmutatásodra, a te bennünket kereső, minket megszólító üzenetedre, amely örökkön örökké az idő kezdete óta jelen van ebben a világban, és ma megajándékozhatsz vele bennünket is itt Budafokon. Ezt a közösséget kérünk, hogy tégy így velünk, Szentlélek Isten. Ha te nem vagy itt, akkor felesleges az, ami miatt mi itt vagyunk. Ha te nem vagy itt közöttünk, akkor hiába való minden imádság, hiába való minden szólás, prédikálás, énekszó. Szólalj meg, légy itt közöttünk. Szentlélek Úristen. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hadd kérjem meg a gyermekeket, hogy fáradjanak ide előre az asztalhoz a gyermektanításra. Gyertek bátran, de jó, hogy ilyen sokan vagytok. Gyertek ide, add ide a kezedet. Hát, hogy egy oldalon álltatok föl, de nagyon jó, hogy itt vagytok. Köszönjünk együtt. Áldás, békesség! Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök neki, hogy nem mentetek el most nyaralni, hanem itt vagytok az Isten tiszteleten. Nagyon jó látni benneteket. Hoztam nektek három apróska kis lapot. Láttatok-e már ilyet? Itt van a kezemben. Láttatok már ilyet? Mire szoktuk ezt használni? Na mondd. Valami igékre? Igét írunk föl, hát arra is szokták a lelkészek biztosan. Ez egy úgynevezett kis jegyzetlap, amire nem fér sok minden. Például Egy regényt egész biztos, hogy nem tudnék ráírni, de még egy verset is nagyon nehezen, csak nagyon apró betűkkel. Hát mit szoktunk ráírni? Valami? Hogy mondjuk mi kell a boltból, így van. Nagyon jó. Pont erre gondoltam, és örülök, hogy te együtt gondoltál velem. Három lapot hoztam, akkor egyet adok neked is rögtön, jó? Olvasd el, légy szíves, amilyen hangosan csak tudod, hogy mi van ráírva. Bevásárlási lista, így van. Na hát mi szerepel egy bevásárlási listán?
Tej.
Kenyér.
Mosópor.
Csokoládé. Nem hagyjuk ki. Kávé. És a kávét sem, persze, hogy nem hagyjuk ki. De mi kerülhetne még rá? Túrorudi, nagyon jó. Nagyon jó. Van még egy lapom. Ki az, aki szívesen felolvasná? Tessék. Ez meg legyen a tiéd, jó? Gyere, ide közelebb is léphettek, és akkor a mikrofonban mindenki hallja. Gyertek ide bátran. Háztartási munka. Kiolvasható? Próbáltam úgy írni. Ide mi van írva? Fő. Főz. És. Nagyon csúnyán írok. Hát a zárójelben az van írva, hogy anya. Főzés.
Még nem tudok
írni. Na jó, akkor szedjük össze. Milyen háztartási munkákat ismertek? Főzés. És még milyen háztartási munka van?
Takarítás.
És még?
Mosogatás.
És még? Vasalás? Nem hallottam.
Terítés.
Nagyon jó. És még?
Porszívózás.
Porszívózás. Nagyon jó. És van még itt egy harmadik. Neked mit adtam? Mi van ráírva?
Kerti munka.
Milyen kerti munka van? Szedjük össze.
Fűnyírás.
Kertészkedés. Gazolás. Nagyon jó.
Gyomlálás. Szüretelés.
Szüretelés.
Betakarítás.
Betakarítás.
Ültetés.
Nagyon jó. Nagyon jó. Na hát, mit gondoltok, hogy most így összeszedtük, hogy kerti munka, bevásárlás és a többi? Van-e valaminek, aminek van állandó tulajdonosa? Ki az, aki például mindig a bevásárlást intézi? Van ilyen? Vagy ha mondjuk otthon elkezdetek takarítani, akkor van valami, amit mindig te szoktál csinálni, vagy mindig mindent anya csinál? Te azt szoktad csinálni? Ja, te nézed a képeket, azt is nagyon fontos. Észreveszed, hogy hol van por, és letöröd. És te?
Én szoktam törölni az asztalt, és néha, amikor kiszoktuk, vagy amikor meg szoktam néha teríteni
is. Meg szoktam néha teríteni is.
Vissza szoktam hozni a dolgokat.
Aha. Na, úgy utolsod. Nem anya? Nem apa? Mert ők mit csinálnak? Ők a saját szobájukat csinálják, nem? Jó. No, hogy miért hoztam ezt a cetlit nekünk, és hogy miért fontos az, hogy erről egy kicsit gondolkozunk? Hát azért, mert ugye nagyon sok feladatunk van az életben. Ugye? Nagyon sok mindent kell elvégeznünk, és ahogyan megfogalmaztad, hogy például a te szobádat te takarítod ki, úgy nagyon sokszor van az, hogy azt tapasztaljuk, hogy a főzést azt általában az édesanyák végzik el, kerti munkát általában az édesapák szokták elvégezni. A takarításban általában a gyerekek olyan dolgot szoktak csinálni, amit ők meg tudnak csinálni, például a saját szobájukat. Mondhatjuk azt, hogy ez a rend. Viszont tudjuk nagyon jól, hogy egy idő múlva, amikor már kicsit nagyobbak lesztek, akkor ti magatok nem csak ezt tehetitek meg, hanem eljön majd a pillanat, amikor kiveszed anyának a kezéből a cetlit, és azt mondod, hogy anya, én most elmegyek, és bevásárolok helyetted. Volt már valaki, aki már volt bevásárolni? Ki az, aki vásárolt már be anyának? Többiek, nem? Na, látjátok. Te is. Nagyon jó. Hát Jézus azt... Hát azt olvastuk most az igében, ebben a bibliai történetben, hogy Hát bizony van olyan pillanat, amikor elérkezik az, hogy nem akkor és nem azt végezzük el, mint amit ránk bíztak. Ugye azt olvastuk, hogy Jézus tanítványai a szombaton kalászt épesz, nekik nem volt szabad, viszont csak azért, mert nem szabad nekünk sem például néhány dolgot elvégezni az életben, azért, mert ahhoz még kicsik vagyunk, vagy azért, ahhoz még ügyetlenek vagyunk, ezeket a dolgokat elő vagy utóbb megtehetjük, mert növekszünk, mert egyre nagyobbak vagyunk, sőt, megtehetjük azt is, hogy meglepjük a szüleinket, nem azért, mert ki akarunk velük tolni, és el akarjuk venni tőlük a munkájukat, hanem azért, hogy kifejezzük a szeretetünket, az odafigyelésünket. Úgyhogy én bátorítalak benneteket, hogy ti magatok is, ha lehet, akkor ezt a nyarat használjátok föl arra, ami még hátra van belőle, hogy meglássátok azt, hogy mi az, amit még el tudtok végezni. Mi az, amit még meg tudtok tanulni, mert hiszen az iskolába nem tanítanak meg takarítani, nem meg az óvodába, nem tanítanak meg bevásárolni, nem tanítanak meg a pénzzel bánni, de megtanít az életben sok minden arra, hogy hogyan kell odafigyelni egymásra és szüleinkre. Na, köszönjünk el egymástól, fogd meg a kezemet. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Arra kérlek benneteket, hogy a főbejáraton menjetek ki most a templomból. Jó a gyerekfoglalkozásra! Gyülekezettel pedig folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 171. számú dicséretünket egyetlen versével. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, és az alapján Isten üzenetét ma hirdetni kívánom, az ő szent lelkét segítségül hívva és várva. Máté evangéliumának 5. részéből, a hegyi beszédből, a 17-től a 20-ig tartó verseket, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett testvérek, az elmúlt hetekben a hegyi beszédet olvassuk együtt itt vasárnapról vasárnapra a gyülekezetben, és a hegyi beszédet tanuljuk, ízlelgetjük. Jézus Krisztusnak a leghosszabb egybefüggő tanítása és prédikációja, hogy mondjuk így, amelyet joggal nevezhetünk a Biblia egyik legfontosabb és legközpontibb üzenetének. Nem véletlenül van az, hogy Gyökösi Endre, egykor élt lelkipásztor, pszichológus, sok-sok tanulmánya közül, amikor a hegyi beszédehez ért a tanulmányaiban, és arról írt egy kommentárt, néhány gondolatot összefűzve egy kötetté, akkor azt a címet adta ennek a kötetnek, hogy a két középpont, hiszen az Ószövetségben és az Új Szövetségben, hogyha nem lap szerint keressük a középpontját, hanem az értelmi üzenetét az Ószövetségnek és az Új Szövetségnek, az egész Szentírásnak, akkor két középpontot találunk, és azt hiszem, hogy talán pont a mai alkalommal térünk rá arra az útra, amelyen ez a két középpont elkezd találkozni. Hiszen a 10 parancsolat és a hegyi beszéd, mint tanítás, mint törvény, mint rend, az Isten embereknek szánt etikai útmutatását foglalja össze. Az elmúlt vasárnapokon hallottuk tehát a boldog mondásoknak az értelmét, amelyben arról tanulhattunk, én így fogalmaztam meg magamnak visszahallgatva az ige hirdetéseket, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat az helyreállhat. Jézus Krisztus erről tanít és erre hív, hogy fedezzük fel, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat az helyreállhat. Elmúlt alkalommal hallhattunk arról, hogy Jézus nem csak egyszerűen arról beszél, hogy kik lehetnek így boldogok és az Istennel rendezett kapcsolatban élők, hanem kik lehetnek azok, akiknek megszólítottan üzenetet közvetít a mindenható Isten. És most pedig arról szeretnék először beszélni, hogy az Isten rávezet bennünket arra, hogy egy rendet készített el nekünk. Ezt olvasjuk a hegyi beszédben, hogy Jézus ezt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a prófétáknak a tanításait. Amikor ízlelgettem ezt a szót, hogy mit jelent a törvény, hogy hogyan fogalmazzam meg, hogyan tegyem érthetőbbé, akkor eszembe jutott egy másik szó, amit már említettem, ez pedig a rend. Miért adta Isten a törvényt az embernek? Miért adta Isten, hogy szükségszerű legyen? Hát azért, hogy rendet adjon az embereknek. Nagyon fontos éppen ezért, hogy rendben, rendeltetés szerűen, az Isten szándéka szerint rendeltetés szerűen tudja élni az ember az életét. És mennyi mindennel van ez így, hogy rendelt valamit az Isten, és nekünk azt szerint kell élni. És a legtöbbször, amikor ezeket próbáljuk a helyére tenni, akkor nagyon nehéz dolgunk van. És hogy egy kicsit egyszerűbben közelítsen meg a dolgot, hát mennyi minden van, amit a hétköznapokban rendeltetésszerűen kell használnunk, és nagyon sokszor akkor jövünk rá, hogy nem úgy használjuk, amikor a renddel szembe megyünk. Nem olyan régen történt, amikor a feleségem egyik alkalommal kapott az édesanyjától egy robotgépet, ami nagyon sok mindenre használható, multifunkcionális, lehet vele szeletelni, lehet vele darálni, lehet vele vágni, és van rajta egy nagyon különös kis rész, egy egység, amihez hozzá volt írva a tájékoztatóba, a használati utasításba, hogy azzal lehet kávét is darálni. De volt rajta egy pici kis vonal, és megjelölték, hogy ha addig töltöd be a kávé szemeket, akkor nyugodtan véghez tudod vinni a folyamatot, le tudod darálni, de hogyha fölé töltesz, ott volt a megjegyzésben, akkor könnyen tönkre teheted a gépet. És persze az ember hogy van az ilyen rendelkezésekkel? Hát úgy van vele, hogy hát ez nekem azért szól, hogy én ezt megszegjem, hogy én ezen átlépjek. Én ezt kipróbálom, hogy tényleg így van-e, és megvallom töredelmesen, hogy tényleg így történt, hogy túl töltöttem a vonalon túl a kávészemeket, és amikor nyomtam a gépet, akkor néhány másodperc után lefulladt és tönkre ment. Hát ilyen az, amikor nem rendeltetésszerűen használunk valamit. Vagy amikor beülök az autómba, és elkezdek sebességet váltani, megvallom őszintén, ezzel küzdök mostanában, a jogosítványszerzésnek a vége felé járok, Sokszor elmondta az oktatóm, hogy én erre szeretném fölhívni a figyelmet, mert elmondtam sokszor, hogy ez a rend, hogy amikor kuplungolsz, akkor lehet váltani. Amikor nem kuplungolsz, akkor nehogy váltsál, mert ki kell fizetned az autóoktatónak a kuplungjavítási költségét, és az aztán nagyon-nagyon drága mulatság, meg hát mennyien csúnya dolog ez. Hogy nem teszem meg azt, ami rendeltetésszerűen meg lett építve, meg lett fogalmazva, ki lett találva. És hogyha nem csak a technikai eszközökre figyelünk, hanem arra, hogy mennyi rendeltetésszerűen működő dolog van körülöttünk az életünkben, nem fizikai, hanem sokkal inkább lelki síkon, akkor még inkább belezavarodunk abba, és még inkább szükségét érezzük annak, hogy valahonnan útmutatást kapjunk, valahonnan megkapjuk azt az intuíciót, azt a gondolatot, hogy mi az, amit neked jobban kell tenned, mi az, amit neked igazán feladatodnak kell tekintened azért, hogy ne legyen rendetlenség körülötted. Ha például határokat akarunk átlépni, akkor tudjuk jól, hogy nagyon nehéz úgy átlépni egy határt, hogy nincs nálam igazolvány, amivel igazolom magamat. Nincs nálam útlevél, amivel igazolom magamat. Egyből ott teremnek a rendvédelmi szervek, akik a törvényt képviselik, és útba igazítanak, vagy visszafordítanak. És akkor el kell dönteni, hogy egy helyben akarok állni innentől kezdve, vagy követem a törvénynek, a rendnek az útmutatását, és az szerint élek. De amikor a hegyi beszédet olvassuk, akkor ezzel szembesülünk legelőször. Jézusnak a szavai ezt hozzák fel, amikor tanít, hogy ne gondoljátok azt, hogy én ezzel a renddel szembe akarok menni. És ebben benne van az, amit Jézus kifejez az izraeliták, a zsidó népnek, az ószövetségi népnek a törvényéről, hogy ez mennyire fontos dolog, testvérek, mennyire fontos dolog, hiszen az Isten népe az kapott egy törvényt. Kapott egy útmutatást, amivel rendezte az Isten az életét, amivel rendezi az azt hallgató minden embernek az életét, és Jézus viszonyát kell megnéznünk először, hogy hogyan viszonyul ehhez. Hiszen a törvény, vagy más néven a Tóra, ami Istennek a kijelentését foglalja össze, a szikla szirádon kötődik az egész népnek az életéhez, Isten népének az életéhez. Egy életformát adott, rendezte azoknak az embereknek az életét, akik nem tudták, hogy hogyan éljék az életüket, annak a pici parányi kis népnek, amelyik népek tengerében, hatalmas birodalmak között a megmaradásért, az életben maradásért, a túlélésért küzdött. Tudjuk jól talán, hogy 248 törvényt, 365 parancsolatot találunk a zsidók Bibliájában, az Ószövetségen belül a Tórában, és mindez meghatározza azt, hogy hogyan kell, hogy élje az életét az Isten népe. És Jézus ezt tudja. De nem csak ezt, hanem azt is tudja, hogy egy egyedi gondolkozást kapott az Isten népe. Egy egyedi gondolkozást, amin belül ez a törvény megtartó erővé vált. Ez a törvény, ami oly sok esetben, amikor háborúba keveredett ez a kis nép, Istennek a népe, akkor mentő övként ott volt. Ugye mennyire fontos ez, hogy amikor bizonytalanul harcolok az életemben, akkor legyen valami, amit az oda nyúlok, hozzá nyúlok, és segít nekem helyre rázni a békességemet. Vagy megszólal az Istennek a törvénye gyógyszerként, ami gyógyítja a sebeket. Mikor azt mondja Ézsaiásnál Isten igéje, hogy a megrepett nádat nem töri el az Úr. Hát aki megrepett, aki megsebesült, akinek törékenyé vált az élete, azt megkegyelmezi az Isten. És az Istennek a törvénye az így vált önvédelmi eszközzé. Nagyon fontos, hogy nem támadólag, hanem belsőleg rendezett életté, amelyet tudjuk jól, hogy oly sokszor elveszített az Isten népe. És ezért nagyon fontos, és ezért nagyon éles az a kép, amivel szembesülünk a hegyi beszédben. Amikor Jézus erről kezd tanítani, hogy ne gondoljátok azt, hogy mindezt, amiért megküzdöttetek, mindezt, amiért sokszor feláldoztátok az életeteket, oda mentetek, ahova az Isten küldött benneteket, ezt én el akarom törölni. Azért is olvastuk föl a mai napon Márk evangéliumából a kalásztépésnek a történetét, mert valószínűsíthető, hogy pont a hegyi beszéd elmondása előtt történik ez. És pont egy olyan szituációt látunk, amikor az Isten rendelkezésével szembe menve azt mondja Jézus, hogy hát nézzétek meg, hogy most a törvénynek mi az értelme, mi a haszna. Zsidó embernek szombati napon dolgoznia, kalásztépnie tilos volt. Jézus ezt mégis megteszi. És Jézus tudja nagyon jól, hogy ezt nem azért kell megvédeni ezt a gondolatot, mert valami újat akar hozni, hanem azért, mert Jézus a törvényt, ahogy a nő fogalmaz, egyértelművé akarja tenni. Ezt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, hogy az egész szószövetséget a kukába helyezzem, hogy ne foglalkozzak vele, hogy kivegyem az életetekből, hanem azért, hogy betöltsem azt. Azért jöttem, hogy betöltsem azt. Jelenti ez először is azt, hogy Istennek az igéje, az ószövetségi népnek az igéje tele van ígéretekkel. Arra vonatkozólag, hogy az be fog töltődni, hogy be fog telni nem a törvény, hanem az idő. Hogy el fog érkezni az idő, amikor az Isten messiást ad az ő népének, megváltót, szabadítót ad. Nagyon érdekes. Az Istennek a törvénye, az Istennek a tanítása, a rendje az azzal kezdődik, hogy ő szabadító Isten. A 10 parancsolat ezzel kezdődik. És tudjuk jól, hogy Jézus ezt tölti be. És nem csak azzal, hogy megjelenik, hanem azzal, hogy kereszt halált hal Jézus Krisztus. Az ószövetségi papságnak a mindennapi cselekedete volt az, hogy elvégezték azt a rítust, amire csak ők voltak fölhatalmazva. Bementek a szentélybe, ahová csak ők mehettek be, a törvény előírását, ami annyira fontos és annyira érinthetetlen, hogy csak az erre felkentek, az erre felhatalmazottak végezhetik el, és Jézus ezt is beteljesíti. Ugye ezért nincsen, szoktuk mondani katolikus testvéreinknek református templomokban, oltár, nincsen rá szükség. Mert hiszen Jézus Krisztus egyszer és tökéletes áldozatot hozott, amivel tökéletessé tette az ő megváltását és az embernek a megigazítását. És ami nagyon fontos, hogy Jézus nem csak így tölti be a törvényt, hanem úgy, hogy semmit nem tesz hozzá az Isten törvényéhez. Semmit nem tesz hozzá. Nagyon fontos, hogy itt tovább olvassuk a hegyi beszédet, amikor Jézus szavait hallgatjuk. Mert először is azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden bennem teljesedik. Akik ismerik a Héber Bibliát, vagy ismerik a Héber betűket, azok tudják, hogy a jóta az a legkisebb betűje a Héber ABC-nek, a vessző az pedig egy olyan jel, ami megkülönbözteti egymástól a különböző Héber betűket. És nagyon fontos, hogy Jézus azt mondja, hogy ez ennyire fontos nekem, hogy a törvényt nem lehet kevesebbé tenni. A törvényt nem lehet lekicsinyíteni. A törvényt nem lehet lerövidíteni. A törvényt egyetlen egy módon lehet kezelni, úgy, ahogy az Isten odaadta nekünk. Úgy, ahogyan az Isten rendet szánt nekünk. És mennyire fontos ez, néhány nappal ezelőtt eszméltem rá, amikor magyarországi léptékben történelmi helyszínen Vizsolyban jártam, ahol a Vizsolyi Bibliának az ottani egyik példányát tekintettem meg, és ki volt téve mellé egy vers, amit talán sokan ismerünk, amelyben Reményik Sándor a fordítóról, Károly Gáspárról fogalmazza meg, írja le, hogy mekkora felelősség, mekkora teher hozzányúlni az Isten igéjéhez. Így szól a vers, hogy alkotni könnyebb, a szellem szabad, a képzelet csaponghat szerteszét, belekaphat a felhők üstökébe, felszánthatja a tenger fenekét, virágmaggal eget földet bevethet, törvényé teheti a játszik kedvet, zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, s vakmerő méri Istenhez magát. Az alkotás jaj kísértésbe is visz. A fordítás alázat. Fordítani annyit tesz, mint meghajolni. Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni. Valaki mást, nagyobbat átkarolva, félig őt vinni, félig vele menni. Az, akinek szellemét ma körüláljuk, a legnagyobbnak fordítója volt, a kijelentés ős betűire alázatos nagy gonddal ráhajolt. Látom előtte türelem szövétnek körül a munka nehéz árnyai. Az igének keres magyar igéket, látom, hogy küzd az érdes szittya nyelv, megcsendíti-e Isten szép szavát. S látom, győz érdes beszédeinek, szálló századok adnak patinát. Ó, benagyon kötve van Jézusához, félig ő viszi Jézusát. Míg nem vizsolyban végül megpihennek együtt érvel egy honi tetőt, amíg mennek a kemény fordítónak, tán verejtéke, tán vére is hull, de türelmén és alázatán által az örök Isten beszéde magyarul. Olyan gyönyörűen mondja el Reményik Sándor, hogy a fordító gondba van, küzd, mint ahogy küzd az ige hirdető és küzd az ige olvasó. És ez egy nagy intés számunkra is, testvérek, amikor Isten igéjét olvasunk, mert nem azt éljük meg sokszor Isten igéjének a kapcsán, hogy hát én olvasom az Isten igéjét, és próbálom megtalálni, hogy mit mond nekem. Hogy tényleg azt akarja nekem mondani, amikor küzdök, amikor egy válságba kerülök, akár a házasságom, akár a családom, akár a munkámban, hogy én nekem most föl kell állnom, odébb kell mennem. Vagy meg kell, hogy erősödjek abba, hogy új útra kell térnem. És értjük, hogy ez a törvény, ez a szó, ez nem csak az Isten népéhez szól, hanem hozzánk is, testvérek. Szól egyenlő módon azokhoz, akik hiszik, azokhoz, akik nem hiszik, rendet teremt, de igazán csak azokhoz szól, akik meglátják benne azt, hogy a törvényt az evangéliumból kapom. A rendet az életembe Jézus Krisztuson keresztül kapom. Teológiai vitákat lehetne sorolni, Luthert, Calvint, akik megfogalmazzák Pál apostol nyomán, hogy a törvény maga az mester, tanító. Galáciaiakhoz írt levélben olvassuk Istennek az igéjét, ahol erről tanít az apostol, hogy a törvény őrzött bennünket, egybezárt az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tanít bennünket. És hogyha ez a tanítás eléri az életünket, akkor engedelmeskedünk neki. Zabola, fék, ami megkötözi az életünket, ami korlátokat ad, ezzel együtt szabadságot, de igazán a szabadságot akkor tudjuk megélni, hogyha Jézus Krisztus szerint olvassuk, hogyha Jézus Krisztus szerint éljük. Aki elmondja, hogy én betöltöm a törvényt, én kiegészítem a törvényt. Hogyha egy növényre, egy virágra nézek, akkor annak a szára a törvény, de a virága az Krisztus, ami kinyílik benne. Hogyha az életemre nézek pedig, akkor azt látom, hogy az életemben lehetek igazán törvényeskedő, lehetek igazán rendkövető, biblikus vallási értelemben is, de hogyha nincsen benne Krisztus, hogyha nincsen benne az, aki betölti a törvényt először bennem, akkor a vallás gúzsba köt. Ezért mondja Pál apostol, hogy szabadulnunk kell a törvény alól. De ez nem azt jelenti, hogy törvény nélkül élünk, hanem átadjuk magunkat az Isten szent lelkének, aki a szívünkbe írja a törvényt. Aki belénk helyezi. Olyan sokszor megtalálnak engem, és mondhatom így bennünket, lelkészeket, és kérdeznek, hogy miért van szükség arra, hogy vallás szerint éljünk? Miért van szükség arra, hogy ilyen rendelkezések szerint éljünk? Szükség van rá, minden bizonnyal. De nem azon kell versenyeznünk, hogy nekünk, keresztényeknek jobban kell tudnunk a törvényt Jézus által, mint a zsidóknak, akik tudnak 210 törvényt beteljesíteni, akkor mi tudjunk 220-at, hanem nekünk a mélységét kell érteni. A mélységét kell érteni. És nem szabad, hogy elveszítsük a törvénynek az értelmét, hanem meg kell, hogy töltsük Jézus Krisztusnak a lelkével. Hát nem azzal bajlódunk a legtöbbet, testvérek, hogy e szerint a törvény szerint nem nézzük egymást, hanem könnyű úgy nézni a másikra, könnyű úgy nézni a gyülekezetünkre, az egyházunkra, hogy azt nézzük, hogy mi az, amit követel, mi az, amit kér, mi az, amit elvár. Úgy nézünk a kegyességi életünkre, ami azt mondja, hogy hányszor mész templomba, hányszor imádkozol, hányszor olvasod a Bibliát. Jézus azonban azt mondja, hogy ha mész, tedd ezt velem. Ha oda mégy, tedd ezt velem. Ha Isten igéjét olvasod, akkor olvasd úgy, hogy azt tőlem kapod meg. Olvasd úgy, hogy én egészebbé teszem az életedet. Tudjuk-e ezt, testvérek? Tudjuk-e azt, hogy így vár bennünket az Úr Jézus? És mondja azt nekünk is, hogy hálával éld meg a hitedet. Hálával éld meg a hitedet. Egyszer történt, történetben olvastam, hogy volt egy nő, egy asszony, aki házas volt, és nem volt jó a házassága. Az életében szinte mindennapi jelenet volt, vagy jelenség volt, egy ugyanilyen kis sárga cetli, amire a férje kiírta neki azt, hogy mi a dolga. Menj el vásárolni, töltsd meg a hűtőt étellel, főzzél, takarítsál ki, hogyha nekem szükségem van arra, hogy kis magányom legyen, akkor menjél el itthonról, és mindig megadta oda neki a kis cetlit, és éveken keresztül csak gyűltek a cetlik, gyűltek, ő próbálta teljesíteni, míg nem aztán egyszer meghalt a férje. És akkor látszólag felszabadult a törvény alól. Majd eltelt néhány év, újra házasodott, és lett egy jó házassága. És ebben a jó házasságban azt élte meg, hogy van egy férje, akit szeret, akinek mindent megtesz, boldog, teljes egész volt az élete, és egy napon, amikor pakolt otthon a ruhás szekrényébe, a kezébe akadt egy doboz, ami tele volt ezekkel a kis papírlapokkal, cetlikkel, amin azt látta, hogy mi az, amit az előző férjének megtett. Mi az, amit ő elvégzett. És látta, hogy csak és kizárólag olyan dolgokat végzett el, amiket előtte, vagy végzett előtte, amit a jelenlegi férjének is megtesz. A különbség az az volt, hogy nem papírcetlin kapta az utasítást, hanem örömmel, belülről, hálás szívvel végezte azt el. Jézus erre hív bennünket, hogy lássuk meg, éljük meg, hogy hálával lehet teljesíteni a törvényt. Hálával lehet élni, és hogyha megállt bennünket az Isten, akkor mindaz, amit itt láttunk ma a keresztelőben, az, hogy az Isten megtöltötte lélekkel az ő vizét, megtöltötte lélekkel az őt halló embereknek a szívét, megtöltheti lélekkel a mi szívünket is. És így megpecsétel bennünket, hogy hálából minden napon az Istentől elkérve éljük meg az ő törvényét. Adja Isten, hogy egy jóta se vesszen el, egy vessző sem vesszen el a törvényből. de legyen egészebbé. Az együtt megélt törvény, az együtt megélt rend, az együtt megélt lelki út, amelyen az Isten népe jár. Ámen. Isten igéjére válaszként énekeljünk az imádság előtt a 229. számú dicséretünket énekeljük valamennyi versével. Kegyelmes mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus neve által áldunk és magasztalunk téged azért, mert te nem a néma Isten vagy, aki hallgatva nézed ennek a világnak minden történését, hanem a kezdetektől fogva ismersz bennünket, és megszólítasz. Köszönjük azt a világot, amit nekünk teremtettél. Köszönjük, hogy ebben megláthatjuk a te rendedet, a te törvényedet. Köszönjük a gondviselésnek az ajándékát, amivel körbeülelsz bennünket, és akkor is fölemelsz, amikor mi nem akarjuk, és akkor és úgy vezeted az életünket, hogy azért, hogyha meglátjuk, akkor hálát adhassunk. De köszönjük mindezeken túl leginkább azt, hogy Jézus Krisztust adtad nekünk. Hálát adunk azért, hogy nem egy törvényeskedő hitben élhetünk, ahol a törvényből fakadó félelem, a teljesítménykényszer, vagy a tőled való rettegés határozza meg a mindennapunkat, hanem az, hogy hálát adhatunk Jézus Krisztusnak az értünk végbevitt szabadításáért. Így kérünk, mennyei atyánk, hogy erősíts meg bennünket, és szentelj meg. Életünk minden napján kísér bennünket tovább, úgy, hogy nem csak a határokat nézzük, nem csak megfedjük magunkat és egymást, hanem az evangéliummal hadd merjünk bátorítani. Hadd merjünk úgy hozzányúlni, hogy az vigasztalás legyen nekünk ma, és vigasztalás és útmutatás legyen azoknak, akiket ránk bíztál. Így könyörgünk az evangélium valóságáért egyházunkban, gyülekezetünkben és testvérgyülekezeteinkben. Hadd legyen megszólítóvá, hadd legyen valóban kegyelmet árasztóvá az, hogy mi a tiéd lehetünk, Úr Jézus Krisztus. Így könyörgünk, hogy adj vigasztalást azoknak, akik a gyászterhe miatt nem látják, vagy nem értik a te szabadításodat. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, hogy emeld fel az ő tekintetüket is. Hát, hogy a láthatók helyett a láthatatlanokra nézzenek, és a lelki törvényben, amelyet nekünk adtál, az ő szívükbe is add, hogy tudjanak reménységgel élni életükben tovább. Így kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, a legkisebbeket és a legidősebbeket. Így könyörgünk a fiatalokért, a középkorúakért, akik a munkaterhét hordozzák. Hadd növekedjünk benned, és hadd kovácsolódjunk egy közösségi általad. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Így legyen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mai istentiszteleten Isten igéjét Frekotné Mészáros Gabriella testvérünk olvasta. Köszönjük az ő szolgálatát, hogy vállalta az istentiszteleti liturgiában való részvételt. Bátorítok mindenki mást is, hogy ezt tegye meg, és legyen részese Isten igéjének. Hirdetem továbbá, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Gács Kornél Mártont, katona Virginia és Gács Zsombor gyermekét, valamint Erdélyi Barnabást és Erdélyi Domonkost, Erdélyi Nyerges Zsófia és Erdélyi László fiait. Isten áldását kérjük a családok életére és a gyülekezet közösségében való részvételükre. Hirdetem továbbá szomorú szívvel, hogy életének 52. évében elhunyt Pátyi László Zsolt. Ravatala mellett a Római Levél 5. részének 5. verse alapján szólt az ige hirdetés. Így szól: a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Isten vigasztalását kívánjuk gyászoló családnak, közöttünk lévő tagjainak. Adjon az Isten élő reménységet az ő számukra. És hirdetem végül, hogy heti ima témánk a házi körökért szólal meg, házi körökért imádkozunk, és kis csoportokért gyülekezetünkbe volt több házi kör, kis csoport, van most is, még talán nem annyi, mint néhány évvel ezelőtt, de az a reménységünk, hogy a meglévők megerősödnek, és újak alakulnak, imádkozzunk ezért, valóban így legyen. És átadom a szót.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Németh Tamás iskola elkészünk igéhirdetési szolgálatát. Egyben szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és hívom őket is, hogy az istentisztelet után a gyülekezeti kemence mellett, egy kis pogácsa mellett beszélgessünk, ismerkedjünk, illetve hát most is lehet a majd kimenetelkor, hogy aki még nem látta, nem tudja, hogy ki a mellette ülőnek ülő, és mi a neve, akkor azt most be lehet hozni ezt a lemaradást, és ismerjük meg egymást. Folyik most a gyülekezeti terem felújítása, ez alatt az irodát a teraszon levő lépcsőn keresztül lehet megközelíteni. A gyülekezeti ifi tábor a múlt héten volt Solt-Vadkerten, mintegy 40 résztvevővel. Köszönjük a szervevők és a résztvevők odaadását, valamint az itthön maradók imádságos támogatását. Szász Lajos lelkészünk augusztus 1-e és 17-e között szabadságon lesz. Kérjük ennek a figyelembevételét, tehát beosztott lelkészünket, Ferenc Lillát keressük ez alatt az időszak alatt, ha valami sürgős dolgunk van. De azért közben is lesz egy esemény, Szász Borbála keresztelője jövő vasárnap augusztus 4-én lesz, és az örömteli eseményhez süteményekkel hozzá lehet járulni, hogy ott a szeretett vendégségen ne csak egy kis pogácsa legyen, hanem valamivel több is. Szeretettel hívjuk a testvéreket Borsányi Márton barátunk által szervezett budafoki régi zene kurzus záró hangversenyére templomunkba, ami augusztus 8-án csütörtök este 7 órakor lesz. Ennek a plakátja a kijáratnál megtalálható, illetve a honlapon is látható. Borsányi Márton CD-je egyébként megvásárolható az iratterjesztésbe, tehát lehet egy kis mintát venni. A gyülekezeti evezés augusztus 10-én lesz, tehát szombattól tegnaphoz képest 2 hétre, jelentkezni Balla Csabánál és Dávid Andrásnál. András, láttam itt, állj föl. Jó, tehát most még lehet csatlakozni. És nem 100 kilométer, tehát nyugodtan a kezdők is beszállhatnak, és családok is. A kárpátaljai testvéreink javára továbbra is várjuk a támogatást Szalonta és Zsuzsánál, vagy a pénztárosi asztalnál. További áldott vasárnapot és szünetet, illetve munkát, akinek kinek mi jut. Köszönöm szépen.
Istentiszteletünk zárásaként énekeljük a 425. számú dicséretünket valamennyi versével.
Thank you.
Istennek gyermekei, áldjon meg és őrizzen meg titeket az Úr. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az orcáját ti reátok, és adjon ti néktek békességet. Amen. Áldásban.